Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Péli Nagy Kata, a vendégem itt a stúdióban pedig Duda Éva, harangozó díjas táncművész, koreográfus, rendező, társulatvezető, a Duda Éva társulatnak a művészeti vezetője. Nagyon jól sikerült a Ramazuri című darabod. Ez a darab ugyanis a pandémia időszaka alatt készült, és kimondottan az volt a célja, hogy ha végre az emberek vissza tudnak menni a színházakba, akkor valami szépet, jót és nagyon-nagyon-nagyon vidámat lássanak. És ez nagyon-nagyon vidám lett, hiszen sárgában úszik az egész színpad és az egész játéktér. Hányszor sikerült ezt játszanotok?
Most már túl vagyunk a 20. előadáson, ami egy év alatt szerintem elég nagy siker. Ez igazából egy kortárs tánc együttes életében ez egy nagy eredmény, főleg így a Covid után, amikor még így éledeznek csak tulajdonképpen ezek a fesztiválok, meg helyszínek, ahol mi játszani tudunk. Az nagyon érdekes, hogy ezzel az előadással egy sokkal szélesebb nézőréteget tudunk megszólítani, hiszen a stílusa, meg az egésznek a jellege az egy sokkal szélesebb korosztálynak, tehát hogy tulajdonképpen 6 éves kortól bármeddig megtekinthető ez az előadás, és így közel 10 000 nézőt szólítottunk meg csak ezzel az előadással az elmúlt egy év alatt, úgyhogy ez egy nagyon...
Ez egy rekordnak számít, ugye?
Eléggé, igen.
Kortárs társulatok előadásával,
igen,
meg
igen.
Különösen.
Mert körülbelül ennyi nézőt szólítunk meg úgy minden előadással összesen egy év alatt, viszont most egyedül ez az előadás. Játszottunk olyan helyeken, ahol 7-800 ember nézte nyáron is, fesztiválon, meg tavaly nyáron is, és azért ezek nagyon megdobják ezeket a nézőszámokat, de itt nyilván nem a mennyiségre megyünk, hanem a minőségre, de azért ez akkor is számít, és ez szép siker.
Ugye azért hoztam ezt szóba, mert nem olyan régen voltatok Nagyváradon az Infinite Tánc Fesztivál, ugye Határtalan Tánc Fesztivál keretében ismét ugye előadtátok. Ez nem egy kortárs tánc a maga művészi értékével, hanem egy nagyon játékos terem, mindenféle cirkuszi mutatvánnyal, ami persze egy kicsit le van képezve a táncosok képességére, tehát azért itt szaltó van, de azért nem dupla szaltó. Tehát mennyire élvezik ők? Mert a nézők élvezik, az kétségtelen.
Alapvetően szerintem a derűt élvezik az emberek, és mi is ezt élvezzük egyébként ebben az előadásban, hogy játékosság van benne, humor van benne, és amikor létrehoztuk, akkor is azt éreztem, hogy a társulat már annyira, hogy mondjam, maga alatt volt a pandémia alatti bezártságtól és a nyomástól, ami körülvett minket, hogy tulajdonképpen ez magunknak is egy ráncfelvarrás, vagy hogy mondjam, egy olyan input, olyan feltöltődés volt ezt próbálni, és szerintem az csodálatos, hogy azért nem artistákat és akrobatákat hívtunk ebbe az előadásba, mert megtehettem volna, hanem inkább hosszabb volt a próbaidőszak, és trénereket hívtam arra, hogy a táncosokat tovább képezzék, és egy táncos szerintem mindig örül, vagy bármilyen előadó művész, ha valami új skillt, új technikát tanulhat, és ők elképesztően élvezték ezt, hogy jártak be különféle trénerek, és ők újabb és újabb dolgokat tanulhattak. És szerintem ez a derű, ami végül a próbaidőszakot is átitatta, illetve a zene, Farkas Izsák és...
Hát az még külön kiemelhetjük,
ja, jó,
az
igen,
valami
az
rendetős élő zene volt,
igen,
tele humorral.
Igen, és szóval mi csak úgy hívjuk őket, hogy a Szarvas-Farkas duó, mert Szarvas Dávid ő a beatboxos, és Farkas Izsák a hegedűművészünk, és hát különböző looperekkel készítik ezeket a zenéket ott az órunk előtt élőbe, és hát ezek a looperek arra jók, hogy több zenei...
Ketten vannak, de mégis sok
hangzás. De mégis
hangzás
olyan, mintha egy teljes zenekari hangzást hoznának létre, mert élőbe tudják felvenni és visszajátszani a különböző sávokat, és ettől ott tényleg a fülünk hallatára gazdagodnak a zenei sávok, és tényleg szuper. És mivel az egész próbaidőszakot ez átitatta, ez az öröm, vagy ez a játékkedv, ez azt hiszem, hogy sugárzik a színpadról, és ez a nézőknek nagyon jól esik, mert ez átjön. Tehát nem a zenei hullámokban is, meg a képekben is, a táncosok attitűdjében is, és az, hogy valami különlegeset látnak, mert ez itt kortárs tánc, igen, kicsit mixelve, cirkuszművészettel, picit néhol a hip-hoppal, néhol a charlestonnal, tehát, hogy itt azért mindenféle fűszereket kevertünk bele, és mégis van egy sajátos stílusa, vagy egyedisége szerintem az egésznek.
Azt gondolom, hogy te erről most nem fogsz leszokni.
Igazából azt hiszem, van eleve egy ilyen trend a világban, ez így az összművészet felé, tehát hogy nincsenek már annyira körülhatárolt műfajok, tehát hogy nagyon sokszor így átnyúlunk egymás területére, vagy egész pontosan inspirálódunk más területekről. Nekem az első ilyen új cirkusz hatású előadásom szintén élőzenével az a Virtus volt, jó néhány évvel ezelőtt, és az is nagyon-nagyon népszerű volt, ott Szirtenes Edina Mókus csinálta a zenét, szintén élőben, és az is egy játékos, humoros, közkedvelt előadás volt, úgyhogy ez nekem most a második ilyen, ami kifejezetten, hogy mondjam, a szórakoztatásra, vagy arra, hogy kikapcsoljuk az embereket, és feltöltsük, tehát az, ebből a jellegből nekem a második ilyen előadás, de most az új készülő előadásomban is vannak azért elemek, de itt nem hajazok azért annyira az új cirkuszi vonalakra, de finoman azért egy picit abozóba. Hát nyilván, ha már vannak az embereknek, vagy a táncosoknak új képességeik, akkor azzal már könnyű utána élni, vagy használni azokat más előadásokba is.
De ugyanakkor, most ugye te egy olyan sávba léptél bele, ahol a szórakoztatás is fontos eleme, de azért a művészi komolyabb kortárs képességek, üzenetek, motivációk is benne vannak. Nagyon nehéz ebben a sávban megmaradni, és nem billenni egyik vagy a másik. A lila köt felé, vagy éppen a tisztán popularitás felé.
Hát igen, ez mindig ezen múlik, hogy egy jó balanszot találjunk abban. Nekem minden előadásomnál fontos, hogy ne egy keresztrejtvényt fejtsenek a nézők, mert úgy nagyon nehéz. De azért ez a kortárs művészet egészére igaz, hogy sokszor zavarba vagyunk egy-egy képzőművészeti alkotással, vagy egy ötvös zeneművel, tehát hogy azért ezek nem feltétlenül könnyen dekódolható dolgok, de azért én próbálok az én előadásaimban mindig adni olyan útmutatókat, amivel lehet menni, ha nem is a narratív szál, de valahogy máshogy lehessen érzékelni azt, hogy egyébként miről van szó. Csak ez ugye azért nehéz, mert az előadó művészet területe az alapvetően ugye mesékből, dalokból indul el, és mi hozzá vagyunk szokva a cselekményhez és a történetmeséléshez, mint nézők. És hogyha nem azt kapjuk, hanem valami picit konceptuálisabbat, vagy kicsit progresszívebbet, vagy kicsit absztraktabbat, vagy kicsit valami más rendezői megközelítést, akkor attól zavarba jönnek a nézők. És szerintem nekünk, alkotóknak, ez nagyon nagy felelősségünk, hogy amit mi szeretnénk, azt az üzenetet, vagy azt az imidzst, vagy azt a hangulatot, amivel mi foglalkozunk, azt el tudjuk juttatni a nézőknek.
Te mennyire vagy impulzív alkotó, és mennyire vagy, ahogy te mondod, koncepcionális alkotó, tehát, hogy előre kigondolod, hogy mit szeretnél közölni, és arra rápakolod azt a sok mozgásanyagot, zenei anyagot.
Először az van meg, hogy mivel szeretnék foglalkozni, tehát hogy mi a téma, amivel foglalkozni szeretnék, utána az elkezd egyre bővülni, vagy egyre gazdagodni, mert gyűjtök hozzá anyagokat. Utána ezeket megosztom a társulattal, utána együtt is dolgozunk ezeken az anyagokon, vagy együtt is beszélgetünk is róla, meg alkotótársakkal is, díszletjelmeztervező, zeneszerző, videomappinges, és utána tulajdonképpen leszűkül szépen a próba alatt, hogy konkrétan mi kell és mi nem kell ebbe az előadásba, de végig én az néző fejével gondolkodom. Tehát amellett, hogy a saját fejemmel megyek, vagy hogy mondjam, a saját asszociációimmal és a saját intuícióim mentén dolgozom, de közben folyamatosan csekkolom magam kívülről, hogy ez, amit most felraktunk a próbán, ez most érthető a nézőnek.
Átmegye.
Uh-huh. Ez most mit ad, ha valaki ezt most a nulláról nézi, mert nekem ugye van hozzá egy viszonyom, mondjuk egy duethez, tehát készül egy duet, akkor én tudom, hogy ott mi történik. De meg kell több magamtól mindig kérdeznem, hogy ez most ezzel a zenével, ezekkel a jelekkel, ezekkel a mozgásokkal vajon egy szűz nézőnek, aki nem tud az előadásról semmit, mit jelent, mit vagy mit érezhet belőle. És szerintem ez nagyon fontos, ez a kontroll. És néha mi ebben művészek el tudunk veszni, amikor nincs ez a kontroll. De közben meg nagyon fontos, mert hogyha nincs, akkor a nézőnek a kezét már nem fogjuk. És nekem fontos, hogy fogjam a néző kezét, vagy valamennyire vezessem azon az úton, hogy én A-ból B-be hova szeretnék eljutni az előadás alatt, és szerintem ez fontos, hogy adjunk egy útmutatót, vagy valami drive-ot, ami szerint tud velünk jönni a néző.
Folytatjuk a beszélgetést Duda Évával, a Duda Éva Társulat művészeti vezetőjével, rendező, koreográfus, harangozó díjas táncművész. 2017-ben csináltad meg először az Operett Színházban a Frida Kahlo életéről, munkásságáról, egyáltalán őróla szóló darabot, ugye Frida címmel, és 5 év után ezt most felújítod, de tisztán táncosokkal. Valami hiányzott abból a darabból akkor, amit most beszeretnék
pótolni? Csak egy picit pontosítok, mert nem felújítom azt az előadást, hanem egy teljesen új előadást készítek. Az Operett Színházzal közösen egy olyan koprodukció készült 5 éve, amiben voltak színészek, akik dalokat énekeltek, mint egy műzikelbe, vagy mint egy zenész színházi előadásba. Ez egy 2 felvonásos Dinnyi és Dániel zeneszerző által írt mű volt, amiben voltak zenészek, táncosok, színészek, de alapvetően a színészeken volt a fő hangsúly, és ők mesélték el tulajdonképpen azt a forgatókönyvet, amit Hegyi Györggyel együtt írtunk. Ez nagy sikerrel ment egyébként 2-3 évadon keresztül az Átriumba, utána egyre nehezebb lett az egyeztetése, mert a színészek különböző színházakból voltak, tehát volt benne Grillus Dorka, Gubik Petra, Kálid Artúr, de Szabó P. Szilveszter és Papa Dimitriu Attila az Operett Színházból, ugye ott is nagyon sok előadás van, nagyon sok új premier jön, és egyre nehezebb volt az előadás egyeztetése, majd elsodort minket a Covid, és aztán próbáltuk újra ezt az előadást elővenni, mert még mindig van rá nézői igény, sőt, van rá nemzetközi igény. De ez az előadás úgy készült el, hogy az Átriumban egy aránylag nagy díszletet építettünk hozzá, és egy elég költséges előadás lett ezzel a sok szereplővel, és amikor utazni próbáltunk vele, vagy turnézni, akkor mindig, ahol hívtak minket, mindig egy kicsit elszomorodtak, hogy kvázi drága az előadás, vagy hogy hát nekünk is nagyon sokba került a szállítás, és hát nem volt mobilis az előadás, ez a lényeg, és gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk ebből egy olyan előadást csinálni, amivel tudunk utazni, mert hogy nagy rá az érdeklődés, és rájöttem, hogy én ezt nem tudom kaszabolni, vagy hogy mondjam, nem tudom ezt az előadást lerövidíteni, átalakítani, díszlet nélkül játszani, mert arra épült. És akkor én erről lemondtam, hogy akkor ezt ne csináljuk, akkor hagyjuk békén, engedjük el, nem tudjuk tovább játszani, de közben oszogattak a munkatársaim, de éma, ez olyan jó, meg jó a cím, meg szeretik az emberek a Fridát, és nemzetközileg is ismert, hogy gondolkodjak valamiben, és akkor mondtam, hogy oké, lehet, de akkor ez egy totál új koncepció, ez nulláról egy új koncepció, új zenével, új szereplőkkel, és abszolút a táncra építve, mert ott nem a táncra épült ez az előadás, ott tulajdonképpen az egy inkább egy zenés színházi előadásnak volt mondható, mint táncnak. Ez egy abszolút táncművészetre és a zene kifejező képességére építő előadás, izgalmas vizuális eszközökkel, nagyon izgalmas videomappinggel, meg gyönyörű fényekkel. Úgyhogy itt egy sokkal egyszerűbb a kiállítása, és sokkal, hogy mondjam, olyan dolgokat tudtam most ebbe az előadásba belevinni, vagy ezekbe a próbákba, amiket akkor nem. Tehát most egy másik rétegét találtam meg ennek a témának, mi érdekel engem Fridából, mi és az? Teljesen mi? Más színeket, meg hangulatokat tudtam most felrajzolni.
Látom, hogy annyira benne vagy a próba folyamatban, hogy turnom kell magamnak egy kis helyet.
Bocsánat.
Ugye nem biztos, hogy mindenki ismeri, hogy miről is beszélünk. Ugye a Frida Kahlo mexikói származású festőművész volt, állítólag magyar felmenőkkel, és az ő élettörténete eléggé, mondjuk úgy, hogy nehéz. Sérülések, mozgásszervi
gyerekkorba,
problémák.
Gyerekbénulása volt, utána abból felépült, utána volt egy tragikus baleset, ahol gyakorlatilag alig tudták megmenteni az életét, utána ez nehézségeket okozott neki abban, hogy gyereket vállaljon, pedig nagyon szeretett volna gyereket, és ez kvázi nagyon tragikus volt neki, mert ő nagyon-nagyon szeretett volna, és 5-6 vetélése volt, úgyhogy az eléggé megviselt, és ezen kívül folyamatosan fizikai fájdalmai voltak, állandó műtétek, és azért képzeljük el, hogy a 20. század elején Mexikóban milyen kórházi körülmények lehettek, ahol az ő gerincét ide-oda farigcsálták, és próbálták egybe tartani, úgyhogy komoly fizikai fájdalmakkal és állandó élet-halál harc között
alkotott
tulajdonképpen, és én azt gondolom, hogy neki amellett, hogy ő már amúgy is művészi pályára készült, de ugye fiatalon volt ez a baleset, ami utána ágyhoz kötött, és az egyetlen mód, ahogy önkifejezni tudott, vagy ahogy így kapcsolódni tudott saját magához, meg a világhoz, az volt, hogy fekve az ágyában festett. És rengeteget festett akkor, és ez tulajdonképpen egy terápia. És ez meg is maradt egész életében.
Hát az első jelentős hírnévre szertevő mexikói festőnőről beszélünk.
Abszolút, ugye? Igen.
Kiállítása egyébként Magyarországon is volt.
Most volt nemrég, néhány évvel ezelőtt.
Mi az, amit kiemelsz ebből a rendkívül gazdag és rendkívül szövevényes életútból?
Nekem az elképesztő, hogy ő milyen erővel ment tovább. Tehát az, hogy nem adta föl. Tehát, hogy rengeteg helyzetben hagyhatta volna el magát. És az az életerő, vagy az a spiritus, ami benne volt, hogy nem áll le, hogy megy a tervei az elképzelései után, hogy motivált maradt, hogy annak ellenére, hogy nehézségei voltak a szerelmi életben, Diego Rivera nagyon híres festő volt abban az időszakban, egy murál festő volt, és egy nagyon jól ismert festő, aki nála sokkal idősebb volt, és beleszeretett ebbe az emberbe, és mondta is, hogy neki két tragédia volt az életében, az egyik Diego, a másik pedig a balesete. Tehát egy nagyon viharos szerelem volt köztük. Ennek a nehézségei sem gátolták meg abban, hogy ő tovább lépjen, hogy ezt a szerelmet megpróbálja egyben tartani.
Hogy tudott ezt a történetet úgy színpadra állítani, ne legyen rendkívül ilyen megható, könnyes, szentimentális?
Hát ez jó kérdés, mert ezen nagyon dolgozom most, hogy ne legyen, mert nem szeretném, hogy patetikus legyen, nem szeretném, hogy túl drámai legyen. Azért ez eléggé egy mai darab lesz, tehát hogy itt most igazából benyomásokat vagy érzéseket, tehát lesz olyan jelenet, ami a gyászról szól, vagy az elválásról szól, vagy a szerelemről szól, vagy a találkozásról szól. Tehát, hogy vannak olyan jelenetek, amik fönt vannak, amik kifejezetten energiát adnak, és Frida is éppen felfedezi mondjuk, hogy festeni tud, és akkor a zene is meg minden áradó és emelkedett, de vannak nyilván utána olyan jelenetek, amik meg nagyon súlyosak és nagyon mélyre húznak minket, és ennek a hullámzásával kell nekem most jól játszanom ahhoz, hogy közben ne legyen se túl nyomasztó, se túl patetikus, tehát hogy igazából megint egy balanszot kell jól keresni a jelenetek között. Az az érdekes, hogy rátaláltam most egy formára egyébként, ami szintén a Ramazuriból jön, meg már korábban is csináltam ilyesmit, hogy minden jelenet kicsit olyan, mint egy pici felvonás, és úgy gondolok rá, mint egy festményre, és mint egy üres vászonra, amit megtölthetek színekkel és képekkel és érzelmekkel, vagy színekkel és mozgással, és tulajdonképpen úgy fog kinézni, mint egy ilyen kis tárlatvezetés. Tehát most
kicsit olyan mozaikszerű
felépítése. Mozaikszerű, igen. Tehát, hogy nem annyira lineáris a felépítése, hanem sokkal inkább olyan, mint egy tárlaton mennél végig. Megnézed az első képet, aha, oké, kapszol egy benyomást. Megyünk a következő szobába, egy másik jelenetet nézünk meg, egy másik képet látunk, ott is jönnek majd érzések, hangulatuk, színek, és a zene is teljesen mást fog tükrözni. És egy kicsit ilyen, mintha ilyen flashback-szerűen, igen, ilyen belenéznél pillanatokba, vagy belenéznél.
Egyébként ezek a jelenetek időben egymás után következnek, vagy még ebbe is belenyúltál?
Nem, ezt kronológiába raktam, ezt alapvetően kronológiába raktam. Igen. Ez kronológiába van, tehát kvázi a fiatal korától indulunk az idős koráig, de nincsenek olyan szorosan összekapcsolva. De mondjuk az egy esküvői jelenet, az nem a végén van, hanem ott az elején van, és az elválások végén van. Tehát, hogy követünk egy ilyen időbeni kronológiát. Vannak pici szünetek ezek a képek között, vannak lélegzetvételi szünetek, mielőtt átérünk egyik festményről a másik festményre.
Zeneileg milyen alapokra építkezel? Élő lesz a zene, ugyanúgy, ahogy általában megszoktad?
Végül nem élő lesz a zene, mert itt most nagyon szeretnék más zenéket is használni, opera részleteket, és olyan zenei alkotóktól is szeretnék idézeteket használni, vagy hogy mondjam, meglévő zenéket használni, amit nem tudnék feltétlenül élőbe lejátszani. Úgyhogy az eredeti terv az volt, hogy legyen élő, de végül azt éreztem, hogy nagyon fogja a kezem, és még nagyon szeretnék más klasszikus zenéket is belerakni, amiket egyébként nem tudnék, hogyha most hívok két zenészt, akinek nyilván korlátozottak a lehetőségei a hangszerek miatt is. Úgyhogy most az van, hogy felszabadultam. Nekem egy jó érzést okoz, hogy egy kicsit akkor merészebben nyúlhatok zenei anyagokhoz. Úgyhogy kvázi egy montázs lesz, mindenféle dolgok lesznek világzenei irányzatokból is.
Főszereplő.
Igen, nagyon jó vártam ezt a kérdést. Van egy csodálatos táncosom, akivel már 2 éve együtt dolgozom, úgy hívják, egy olasz táncos nő egyébként, Eleonor Accalai, Elinek hívjuk mi mindannyian, és ő benne van a Ramazuriba is, meg másik előadásokból is, és hát egyrésztről egy fantasztikusan érzékeny, szuggesztív előadó művész, és hát szerencsémre rettenetesen hasonlít Frida Kahlóra, úgyhogy ő alakítja a címszerepet, vagy hát ezt a főszerepet. De van olyan jelenet, azt most már elárulom titokba, ahol gyakorlatilag minden lány Frida Kahlóként van jelen, tehát van egy ilyen jelenet, ahol megsokszorozzuk a Fridákat. És a férfi főszereplő nagyon sokáig gondolkodtam, mert ugye az egy idősebb szerep, tehát Fridához képest Diego azt hiszem közel 20 évvel volt idősebb, és nem akartam egy 20 éves, 30 éves táncos fiatalemberrel osztani ezt a szerepet, mert szerintem fontos ez a korkülönbség. Úgyhogy hát azon gondolkodtam, hogy ki van, aki szívesen, és aki karakterbe, és szívesen színpadra menjen, hogy kik ezek az 50 fölötti táncművészek, akiket tudok csábítani, és hát Kovács Tibor végül, sok-sok udvarlás után végül beadta a derekát, és nagyon-nagyon boldog vagyok, mert ő nagyon régen nem volt színpadon, úgyhogy ez egy komoly szenzáció.
Ugye őről azt kell tudni, hogy annak idején végzős korában a lozanni versenyen, a híres nagy lozanni balett versenyen ő fődíjas lett, nagyszerű pályafutása volt a Magyar Nemzeti Balettnél.
Igen, táncol. Igen, és azt hiszem nagyon élvezi.
Sajnos meg kell fejeznünk a beszélgetést, de nagyon várjuk a bemutatót, amely december elején lesz.
A Nemzeti Táncszínházban.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Duda Évát
hallották. Nagyon szépen köszönöm.